Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk! 9 óra, 9 perc van, folytatódik a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0 gazdasági Muppet Show-ja Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0630-as, 6-os, 98.0, 98.0, ezek az SMS, WhatsApp és Viber elérhetőségeink egy számba sűrítve. Van-e valami, Endre, amit a hallgatók fontosnak tartottak megjegyezni?
Kérdezi a kedves hallgató, orszarvú, impala, varacskos disznó, antilop, írja
jaj.
A szóviccek előre.
Szóvizek tintorettójától
és
kaptuk.
És természetesen
ezt.
A társadalom kiváló leképeződése, a komment szekció, abból lehet látni, hogy mindenki mindenkit
olvast,
utál.
Ezt ne olvast fel, légy szíves. Ez nagyon
írja.
Durva szerintem.
De, igen, abszolút. Tehát, igen. A rolleresek ellen kell ki.
Igen, de
van más
nem
is.
Európér módon fogalmazom.
Van egy fantasztikus kép, amit Krisztiántól kaptunk. Ő a Sibrik, 10. kerület Sibrik úton mutat egy kiváló fotót, ahol hasonlóan egyébként itt Békesmegyernél egymás mellett van a bicikliút és a járda. Mit gondolsz, hol van a legtöbb gyalogos?
Nem tudom.
A bicikliúton persze, tehát nyilván ezt így kell.
Oké, na menjünk is tovább, tartalomszolgáltatás ürügyém, váltsunk témát.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Biztos találkoztatok már, drága hallgatók, a kiváló minőségű élelmiszer védjeggyel.
Na, ha persze.
Oké, ez egy mély megnyugvást ad, hogyha ezt látjuk valahol, de mi van a védjegy mögött? Mert hogy védjegyből azért elég sok van a boltokban, úgyhogy most ezt fogjuk taglalni, kérem szépen, a következő percekben. Dr. Felkai Beáta Olgával, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárával. Csókolom a kezeid.
Jó reggelt kívánok!
No, hát mi ez a kiváló minőségű élelmiszer védjegy? Ez a legfontosabb kérdés bemelegítésként.
Először is külön szeretettel köszöntöm a kollégát, aki már találkozott ezzel ott ön mellett. Nagyon jó visszajelzés, köszönjük. Védjegyek, valóban, ahogy ön is említette, rengeteg védjegyünk van. Egy picit azért helyre kell tenni ezt, hogy mi hova tartozik. Védjegy az is, ha valaki a saját termékének a csomagolását, a nevét, a betűtípusát levédeti, ez jó, hogy van. Ez fontos, ennek kell növekednie. Ugyanakkor van egy másik kategória, tanúsító védjegyek, amikor valamilyen plusz van az adott védjegy mögött, ez tanúsíthat származást, eredetet, tanúsíthat minőséget, vagy valamelyik szervezetnek a tagságát. A KMI egy olyan védjegy, ami minőséget tanúsít, a legmagasabb szintű elismerésnek gondolunk Magyarországon, ez egy nemzeti minőségrendszer is, amit az Unió is jóvá hagyott, és egy komplex bírálatnak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki a KMI védjegyet elnyerhesse.
Tehát ez nem úgy néz ki, hogy pályázom egy jól sikerült füstölt kolbász sorozattal, elnyerem ezt a védjegyet, majd hátradőlök, mert ezt gondolom folyamatosan ellenőrzik, de kicsodák?
A NÉBI hívta életre annak idején ezt a védjegyet, a NÉBI tanúsítása áll mögötte, és van egy külön védjegyiroda, amit működtetünk azért, hogy ez a védjegy menni tudjon. 15 termékkörön belül eddig 61 úgynevezett speciális termékleírást hoztunk létre. Hogyha az a termékleírások között benne van, amivel ön akar pályázni, mondjuk a füstölt kolbász, a húskészítményeknél, akkor lehet benyújtani a kérelmet ezzel kapcsolatban. Van egy bíráló bizottság, aki a védjegyiroda előzetes döntése alapján megnézi a feltételeket, illetve van hozzá egy komplex üzemaudit, ahol megvizsgáljuk, hogy valóban azok a paraméterek megvannak-e, amiket előírtunk. És ahogy ön is mondta, ez nem a hátradőlős rész, A védjegyet alapvetően 3 évre lehet elnyerni, és a 3 év alatt is vannak tervezetti és alkalomszerű auditok is, amikor megnézzük, hogy van-e bármilyen változás, illetve hogyha valaki közben szeretne változtatni a védjegyen a 3 éven belül, összetételben, csomagolásban, bármiben, azt is jelezni kell a védjegyiroda felé, és újra megnézzük, hogy ugyanúgy a jogosult.
Egyébként a visszajelzések milyenek, mennyire ismerdik az emberek, és mennyire szeretik, és milyen vásárlói preferencia van, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy akkor ő ezt veszi le a polcról.
Nem olyan régen hívtuk életre a védjegyet, 2018-ból volt az alapötlet. Sokszor szokták felhozni nekünk az osztrák amát példának, hogy az milyen jól működik, de hát 93 vagy 94 óta van, tehát ott van egy pici előnye még, viszont azt tapasztaljuk, hogy egyre többen ismerik, és most már van egy rész, aki tudatosan keresi is. Ugye mindig kétséges, hogy a védjegy az drágább terméket takar-e, vagy milyen egyéb pluszt kérünk cserébe. Alapvetően árban nem szokott differencia lenni, viszont ez nagyon pozitív visszajelzés volt a számunkra, hogy körülbelül 10-15%-os védjegyfelárat is hajlandóak lennének fizetni azok, akik tudatosan keresik. Volt olyan partnerünk, aki azt mondta, hogy amikor feltette a védjegyet, akkor az adott termékben 3-szorosára nőtt az iránta lévő kereslet.
No, milyen termékkörökre lehet elnyerni, mert említette, hogy termékkörök vannak, és ez mennyire rugalmas ez a kategória? Bővülhet-e ezen termékeknek a köre, például a fogyasztói igények változásával?
Folyamatosan, igen. Minden évben van kiterjesztési tervünk is, amit évelején elfogadunk, úgyhogy én már nagyjából látom, hogy idénre is mit tervezünk majd be. Termékkörből 15 termékkörünk van, tejtermékek, húskészítmények, száraz tészta, friss húsok, de tavaly felvettük az például az édesség termékkört is. Ugye tavaly lett Hungarikum a szaloncukor, úgyhogy a szaloncukrot is beemeltük ebbe a körbe. És a 15 termékkörön belül 61 termékleírásunk van. Tehát például tejterméken belül, vagy aki érdeklődik, tudna kakaós tejre, tejfőre, trapistára, túróra, vajra is pályázni. És igen, ahogy ön is mondta, egyrészt folyamatosan nézzük a piaci igényeket, másrészt pedig szerencsére gyártóktól is vannak megkereséseink, akik jelzik, hogy ilyen-olyan termékeik vannak, és szeretnék, ha KMS lenne, akkor erre is összerakjuk ezt a speciális termékleírást, kiküldjük az Unióba notifikáltatni, mert a nemzeti minőségrendszer miatt muszáj, és úgy tudjuk megnyitni.
Hogy néz ki ennek a minősítési folyamata? Mennyire nézik például magát a gyártási folyamatot, ezt akár technológia szempontjából, akár higiénia szempontjából, akár fenntarthatóság szempontjából, vagy egész egyszerűen egy ilyen fogyasztói szemű bírálat van, hogyha valami jó és állandó minőség és magas minőségi alapanyagokból készül, az már védjegyet érdemelhet.
Nem, alapvetően azért a folyamat teljes részét végigvisszük. A különböző termék leírásoknál nekünk az alap a magyar élelmiszerként szokott lenni, és ebből egy magasabb minőséget szoktunk kérni, tehát magasabb hústartalom a húskészítményekbe, mesterséges adalékanyagok kizárásával, tehát attól függően, hogy milyen termékről van szó. Ezek azok az alapok, amiket teljesíteni kell, a kötelező minőségi elvárások. Emellett vannak választható elemek, amit ön is említett, például a fenntarthatóság részből, terméktechnológiai szempontból, és ezeknek a teljesülését vizsgáljuk, a teljes üzemet, a teljes gyártási folyamatot megnézünk, az adott terméknek a csomagolását megvizsgáljuk, jelölés szempontjából megnézzük, tehát igyekszünk azért, hogy ez ne egy szubjektív, hanem tényleg egy objektív alapokon álló történet legyen.
Az is egy nagyon fontos, hogy kinek miért jó ez. Miért jó mondjuk a fogyasztónak, miért jó a védjegyes termék gyártójának, és miért jó mindannyiunknak, mármint a magyar államnak például?
Úgy gondolom, hogy a fogyasztónak azért lehet jó, hiszen rengetegféle termékkel találkozunk a boltok polcain, eltérő minőségi összetételben, árkategóriában, gyártóban, és a fogyasztó elég gyorsan dönt. Szerencsére vannak most már, akik tudatosan nézik és olvassák a címkét, de 1-2 másodpercen belül hozunk döntéseket. Ha van egy olyan védjegy, amiben megbízunk, és ami ténylegesen minőséget tanúsít, akkor lehet, hogy ezt tudja orientálni a fogyasztót abba, hogy érdemes elgondolkodnia a választáson. A gyártó szempontjából egyrészt kap egy visszajelzést a termékéről, a gyártásáról. Másrészt azt tapasztaltuk, hogy egyrészt ugye keresletbővülést is tud okozni a védjegy, másrészt pedig ezek a gyártók, akik velünk együtt dolgoznak, ezek azért szeretnek fejlődni, innovatívak, haladnak előre, úgyhogy egy ilyen picikét talán iparfejlesztési vonulata is van a dolognak.
Nem lehet megtévesztő, mert a vásárlók számára, hogy azért jó páran próbálkoznak ezzel. Van hát üzletlánc, aki például magára, hasonló.
Igen. Minden magára valamit adó üzletlánc, minden magára valamit adó gyártónak vannak prémium termékei, és nyilván ezeket próbálja is marketing eszközökkel támogatni.
Abszolút, de hogyha megnézzük ezeket a címkéket, a prémium, a kiváló, a kimagasló, a kézműves, ezek a szavak már úgy röpködnek, hogy hát szinte mindenhol találkozunk velük. Annyit tudunk tenni, hogy létrehozunk egy hiteles védjegyet, illetve létrehoztuk, ezt már így megpróbáljuk megismertetni mindenkivel, és garantáljuk azt, hogy mögötte a minőség állandó.
Hogy honnan lehet felismerni ezt a védjegyet? Egy ilyen életfa, ilyen magyar népi motívum van rajta, de kettőféle is van. Van egy ilyen zöld alapú, meg van egy ilyen pirosas, sárgás alapú. Mi a különbség a kettő között?
Igen, alapvetően ez egy kétszintű védjegyrendszer, és a zöld és ezüst színű életfa alapú, ő jelenti számunkra az alapkategóriát. Ő lenne az, amit szeretnénk, hogyha minél több helyen megtalálnánk. Ugye értelemszerűen nem minden termékre, hiszen akkor nem okoz kiválást a tömegből, bárha mindenki kimagasló minőséget gyárt, akkor érdemes visszatérni rá. Az arany pedig az aranyfokozat, ami az ön által említett bordó is és csodaszarvasos, az termékmustrához is kapcsolódik. Volt néhány termékkör, amiben már több termék megkapta az alapfokozatot, ott láttuk értelmét az aranynak, egyelőre viszont az az alapcélunk, hogy az alaptermékek körét bővítsük, úgyhogy ezt az életfát jelképező zöld alapon ezüst színű terméket szeretnénk megismertetni.
Ha valaki ezt megszerzi, akkor ez marad, vagy ezt időnként validáltatni kell?
Ez három évig él. Három évig él, de az első védjegyeseink, mert már most időben ugye ott tartunk, hogy lejártak, és mindenki kérte újra, akkor ugyanúgy végigmegyünk a folyamaton. Itt már egyszerűsítettebb audit is elég, hiszen a három év alatt is folyamatosan vannak ellenőrzések és egyeztetések, nem engedjük el a védjegy tulajdonosok kezét.
Az élelmiszeriparnak a teljesítményét mostanság azért elég sok kritika éri, hogy hát lehetnénk erősebbek, kisebben az ágazatban. Erre vannak is törekvések, akár kormányzati támogatási oldalról is, de mondjuk az élelmiszeriparnak is segít ez valami módon? Tehát ösztönzi mondjuk ez a termékfejlesztést, vagy a minőségjavítást? Egy ilyen védjegy?
Igen, azt tapasztaltuk, hogy mind a kettőt tudja ösztönözni, illetve a választható fenntarthatósági paramétereinknél is többet szoktak választani, mint a kötelező. Tehát azt látjuk, hogy technológiában is próbálnak megfelelni a körülményeknek, illetve a csomagolással kapcsolatban is egészen pozitív előrelépések vannak. Úgyhogy igen, úgy gondolom, hogy ösztönzőleg hat.
Ez saját ötlet, vagy nemzetközi sikeres példákon alapul?
Megnéztük a nemzetközi példákat is, de korábban is volt már egy KMN-k, ő kiváló magyar élelmiszer volt. A jelenlegi formátumban viszont egyértelműen saját ötletként jött össze, és ez ugye 2018-tól kezdtük kidolgozni a mostani változatot.
Lehet azt látni, vagy már mérhető, hogy mekkora piaci részük van ezeknek az élelmiszereknek? Mert ugye azt szokták mondani, hogy azért a magyar vásárló nagyon árérzékeny, hogyha valaki viszont minőséget szeretne, az általában egy kicsit magasabb áron sikerülhet csak. Ezért érdekes ez a kérdés. Meg hát ugye azt is lehetett hallani, hogy az élelmiszer infláció megugrása miatt különösen érzékenyek a fogyasztók, és nagyon nem azokat a termékeket vásárolják, mint korábban.
Viszont ha egy árkategórián belül több termék is van, és az egyik terméken van egy ilyen védjegy, akkor ez útmutatást tud adni arra, hogy ez minőségi. Jelenleg több mint 150 termék viseli a védjegyet, és folyamatosan vannak újabb jelentkezőink, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan több szegmensbe is pozitív számokat látunk, hogy milyen a részesedés.
Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, hogy felhívta a figyelmünket erre a kezdeményezésre. Figyeljük a védjegyet, és akkor segíthetünk nem csak annak gyártóján, hanem egy kicsit az ország gazdaságon, meg a mi egészségünkön is. Köszönjük szépen az információkat!
Köszönöm szépen.
Szép napot.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Dr. Felkai Beáta Olgával, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárával beszélgettünk arról, mitől lesz kiváló minőségű egy élelmiszer, és mi is az a KME védjegy, kiváló minőségű élelmiszer. Keressétek a boltokban, kíváncsian várjuk véleményeteket. Most pedig egy zene következik, meg némi szusszonásnyi szünet, aztán jövünk vissza tőzsdenyitással.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségét neki.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No, hát jó volt a hangulat a hét utolsó kereskedési napján. Kérdés, hogy a hét első kereskedési napján is ilyen-e? Szemán Péter elemzőtől majd megtudjuk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hangatókat! Viszonylag negatív a hangulat most, viszont ugye pénteken is már egyszerűen zártak az amerikai részvényindexek, és ennek hátterében az el, hogy itt a tech szektort borzolta az a kedély, hogy megjelent egy új kínai AI modell, a DeepSeek néve hallgat, ami olcsóbb, mint ugye az OpenAI-os modell, és kevesebb erőforrás, viszont hasonló teljesítményre képes.
Jaj, de hát most borzolta, majd a Trump elnök úr rendet vág, úgyis ott van a kabinettjében az összes nagy tech vállalkozó, úgyhogy meg
hát
a
igen,
old udvarában, úgyhogy igen.
Igen, szóval megviselte az amerikai részvényeket, így a futures-ek is mínuszban vannak, itt Európában is nagyobb csökkenés látszik, itt a DAX meg a Eurostoxban is egy több mint 1%-os csökkenést láttam az előbb, és a BUX is most 0,82%-kal van lejjebb a pénteki értékéhez képest, most 84.470 ponton van, és a vezető részvényeink közül háromban látunk csökkenést, egyelőre az OTP 1,9%-kal van lejjebb, 23.640 forinton van, a MOL 34 forinton van lejjebb, 2846 forintonál, és a Telekomban van még egy 1%-os csökkenés, 1386 forinton van, és a Richter meg a pénteki záró elfolyamán van 10.400 forinton.
Mekkora a forgalom?
Most már túléptük az 1 milliárd forintot.
No, tehát hát az azért nem olyan rossz, igen, nem régen forint. Vagyunk nyitva, igen. Oké, a következő kérdés az a forintra vonatkozik, mert hogy én amikor legutoljára ránéztem, olyan 408 forint környékén tanyázott az euróval szemben, most meg már 409 környékén van. Ha jól látom, nem tudom.
Igen. Tehát pénteken volt egy jelentős lecsorgás az euróforintban, és most reggel látszódik így 8 óratájban egy forint gyengülés. Most egészen pont 409 egy euró.
Oké, és a dollár forint kereszt?
A dollár 390,47.
Jó, oké. Hát akkor innen szép feltápászkodni, drukkolunk ehhez. Köszönjük szépen, jó kereskedésnek.
Köszi szépen.
Köszi szépen, sziasztok!
Szemán Péter elemző számolt be arról, hogy a budapesti értéktőzsdén mi a helyzet, és a devizapiacon hamarosan jövünk Euréka élmény rovatunkban, azzal foglalkozunk, hogy sokasodnak a hold küldetések. 2025-ben gyakorlatilag mindenki bejelentette, akinek van valami kapacitása. Paher Tiborral, a Pulispace alapítójával, igazgatójával beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Irány a hold, 2025-ben egészen sok hold küldetésnek lehetünk majd tanúi. Ezeket fogjuk végigvenni Paher Tiborral, a Pulispace alapítójával, igazgatójával. Szervusz Tibor, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Jó rég beszéltünk, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy velünk újfent. Nem is olyan sokat kellett várni, már el is indult talán, vagy legalábbis január közepére tervezték, ahogy én olvastam, az első magán Hold expedíciót, amiből mindjárt kettő is van, úgyhogy érdekes, hogy ez hogy jön össze egy rakétán, hogy férnek el riválisok például.
Így van. 15-én el is indult a japán iSpace és az amerikai Firefly holdszondája. Ezek valóban magánexpedíciók, bár már nem az elsők, mert azok már voltak korábban is, de egy Falcon 9-esen indultak, hát valószínűleg azért, hogy egy kicsit olcsóbban tudják eljuttatni a szondájukat a Holdra, és egyébként ilyen értelme békében megférnek egymással. Uh-huh. A japán kollégáknak ez a második nekifutása, nekik az első kísérletük a leszállásnál végződött sajnos szerencsétlenül, és hát ahogy szoktak mondani, nem egy darabban érték el a Holdat. Magyarul becsapódtak, de most bízunk benne, hogy sikerülni fog
neki. Hát attól függ, mi volt a cél, mert a kínaiak azok meg direkt becsapódni akartak, tehát ők nem bíztak semmit a véletlenre. Ha szétesik, úgyis becsapódik, ha nem esik szét, az is jó, mert az is becsapódik.
Nem, ők le akartak szállni simán, tehát ez volt a cél, de most reméljük most sikerül nekik, de erre még várni kell, mert ők egy nagyon hosszú, sokáig tartó energiatakarékos pályán mennek, tehát ők valamikor május környékén fogják elérni a Holdat, de szépen halad a expedíció, működnek a rendszerek, úgyhogy minden rendben van velük, tehát a terv szerint haladnak.
Belekezdtél az amerikaiakba, igen, pont.
Igen, igen, nézzük Amerikát.
Az amerikai kollégáknak ez az első kísérletük, ők Firefly nevű cég, és a NASA-nak ugye teljesen új megközelítése van a robotikus hold expedíciókra. Ezek nem NASA expedíciók hivatalosan, hanem magánexpedíciók, ahol a NASA adott esetben a fő ügyfél. Tehát ő a fő megrendelő, tehát ez biztosítja, hogy az expedíció menjen. A maradék rakteret pedig a végrehajtó cég az eladhatja, ha tudja.
Itt kik a végrehajtók? Mert ugye ez most előtérbe kerül mondjuk Elon Musk pozíciójával, de azért vannak még többen is, akik hasonlóan közel kerültek, de ugye a SpaceX az egyik legnagyobb, sőt, talán a NASA a legnagyobb partnere, vagy a partnere.
Ez így van, de itt ezek akkreditált cégek, nyilván nem jöhet Józsi bácsi a sarokról, hogy akkor én ezt megszervezem. De ezek 13, ha jól emlékszem, akkreditált cég van, akik pályázhatnak idézőjelvet éve, amikor a NASA összerak magának egy tudományos műszaki csomagot, hogy ez az X darab kísérlet egyéb, szeretném, ha ide elvinnétek a Holdra, és akkor mondjatok valamit, és akkor mondanak valamit, és akkor nyilván tárgyalás után megegyeznek egy fix árba, ez valahol 80-100-150 millió dollár között. Lenni,
Tibor, ezt én nem értem, hogy alapján. Eddig a NASA csinálta ezt, most miért adta ki Gebinbe?
A következő érvelés van mögötte. Ez egyrészt a Google Lunar XPRIZE-nak egy folyamánya, talán emlékeztek rá, illetve a hallgatók is, ugye mi is azzal kezdtünk, hogy a Google Lunar XPRIZE egy versenyszervezet, hogy magánszervezetek juttassanak el eszközt a Holdra. Tehát, hogy megmozgassák a magánépát egy kicsit. És lényegében ez csúcsosodott ki abban, hogy a NASA átvette ezt a koncepciót. A gondolat mögötte az, hogy kicsit versenyre kényszerítsék, vagy késztessék a résztvevőket, és több innovációt hozzanak be, és így a NASA-nak legyen több lehetősége ezeket, hogy mondjam, figyelni, olcsóbb legyen összességében, és emellett támogassa az amerikai űripart. Uh-huh. És emögött az a gondolat is van, hogy a Holdról azt gondoljuk, hogy ott létre fog jönni, vagy lényegében már most elkezdődik egyfajta gazdasági környezet, amiben bizony magáncégek is szerepet fognak vállalni, és ezeknek a megerősítése a cél.
Sőt,
és azt is hozzá kell tenni.
Igen.
Bocsánat, még egy mondat.
Igen, igen.
Ugye egyfajta űrverseny is van, Kínát említettétek, Kína nagyon célzatosan halad a Holdi programjában, és nagyon jól csinálják, és ez kicsit felrázta az amerikaiakat is.
Nagyon érdekes szerintem az a vetülete a dolognak, ugye beszéltünk a japán sztoriról, ez a Hakuto Resilience, ugye? Ez a
Hakuto R, igen.
Igen, Hakuto R, Hakuto Resilience, hogy itt tudományos műszerek mellett egy művészeti projekt is van. Tehát ilyen, igen, a svéd pacáka Mikael Genberg egy Moonhouse nevű projektet grundolt, ahol azt a tipikus svéd piros házat tervez a Holdra, az a fehér kontúrokkal rendelkező piros házat, ezt akarja oda fölépíteni.
Ez valami vicc?
Nem, ezt viszi a
De erre van pénz meg hely az űrkutatásban, hogy ilyen fun projekteket.
Jó, ez most csak 8,5 centi magas és 11 centi széles mini
hát
építmény,
akkor
de akkor is lesz egy ház a Holdon egy művészeti projekt keretében.
Ez így van, ezek elindultak, tehát ezek pontosan ezek a potenciális vásárlók egy ilyen holdküldetésben. Nyilván ennek reklámértéke van első körben, tehát elég jó reklámérték, kinek van már egy háza a Holdon.
Igen. Jogos, de tényleg jó.
Jó, de ez egy kicsit arra hajaz, amikor elkezdtek árulni telkeket a Holdon valami nemzetközi
jó,
jogi szerződésre hivatkozva. Igen, ez keltett bennem rossz érzéseket.
Ez igen, de ugye itt a különbség az, hogy itt valóban leteheti, hát hogyha neki ez jó, akkor leteheti, hogy a telek vásárlás az bizonyos az ilyen, tehát a kamu nincs ilyen lehetőség, tehát ha meg valaki vásárolta az adott cégnél, akkor annak adott egy kis ajándékot, meg kapott egy papírt, amit kitelt a falra, de ennyi értéke van neki, tehát a teleket nem vásárolhatsz a Holdon, úgyhogy ez egy picit más, de ez valóban elindult, hiszen több ilyen projekt is fut. És például említettétek a Hakuto R-en, ott van egy szintén, ha úgy tetszik, gazdasági értelemben vett projekt. A Taiwan Egyetemen diákok fejlesztettek egy sugárzásmérőt, és az is ott van rajta, és azt is akkor megvették. Tehát
igen, érdekes.
Benne vannak ilyenek.
Ugye az a felmerül az emberben, hogy nem lesz ebből baj, mert ebből a szempontból, hogy egy kicsit így túlpopuláljuk a ilyen cuccokkal a Holdat, mint ahogy a világűrt is, ugye sokak szerint elszemeteljük. Van ez a mini holdjáró, ez a Tenacious nevű cucc, ez is rajta van a Hakuto R-en, és ez állítólag ez az 5 kilós, ilyen, mit tudom én, max 30 centisnek néztem holdjáró, ez össze-vissza barangolhat. És hogy miket fogod csinálni, azt nem tudom pontosan, de hogy előbb-utóbb ezek így összeütköznek, nem? Vagy azért még annyira nem...
Összeütköznek, annyira azért nem... kicsi a Hold, hogy összeütközzenek, de ez egy valós probléma, hogy ugye megnövekedett az érdeklődés, és ahogy jeleztem, emögött nyilván van egyfajta geopolitikai küzdés is, ami mint hasonlóan a 60-as évek külversenyéhez, ami most, ahogy említettem, Kína és az USA között van leginkább, de más szeretők is vannak benne. De a másik az, hogy a Holdon szeretnének ugye állandó bázis létrehozni, mind a kínaiak, mind az amerikaiak, és adott esetben az ott megtalálható nyersanyagokat, vagy erőforrásokat hasznosítani. Tehát itt konkrétan előbb-utóbb gazdasági érdekekről is beszélünk.
És ezek az expedíciók ezt hivatottak előkészíteni?
Pontosan, ezek már ennek a részei, hiszen ahogy jeleztem, maguk az amerikai expedíciók, illetve a japán expedíció és magánexpedíció, tehát nem egy űrügynökség által hivatalosan jegyzett expedíció, az űrügynökségeknek van rajta rakományuk, tehát ők vásároltak egy X lehetőséget. És mondom, az amerikaiak úgy mennek, hogy mint egy chartergépnél, hogy valaki kibéreli a repülőgépnek a 60-70%-át, a maradék helyet meg eladja az üzemeltető.
És itt jön vissza a pénz, vagy annak egy része legalábbis. Most beszéltünk a japán meg egy amerikai expedícióról, az iSpace-ről és a Fireflyről, de úgy harangoztuk be a mostani megszólalást, hogy sokasodó hold küldetések. Ez rögtön január közepén mindjárt kettő, ez azért tényleg sok, de lesz-e még?
Lesz. Február végén fog indulni az Intuitive Machines, ez egy houstoni cégnek a második küldetése, ugyanabban a konstrukcióban, mint a Firefly, ez a NASA-nak ez a Commercial Lunar Payload Services program keretében van, tehát ez is a NASA fő megrendelő, de mások is vannak rajta. Például a Pulinak két visszimatolója van, ezen a küldetésen, és itt hadd jelezzem azt.
Na, ez igen, gratulálunk
magán,
hozzá.
Magán küldetésnek számít, hiszen annak idején, amikor a visszimatolót fejlesztettük, az egy NASA által támogatott fejlesztés volt, és vittük az elkészült példányokat Kaliforniába, a Jet Propulsion Laboratóriumba, akkor mi beszélgettünk útközben Houstonban az Intuitive Machines-szal, hogy van egy ilyenünk, és ott nagyon örültek neki, mert mondták, hogy neki pont kéne egy ilyen pici, ugye 40 dekáról beszélünk, pici műszer, amit ők föltennének az egyik expedíciókra, mert ők szeretnének ilyen mérést végrehajtani, és akkor megegyeztünk, hogy mi adjuk a műszert, ők elvisznek ingyen bennünket, mert ugye ez gazdasági rész van, és keresünk kuncsaftot az adatoknak. Uh-huh. És ez sikerült végül is, ez egy külön történet, most ebben nem megyek bele, nincs rá időnk, de az Európai Ügynökséggel aláírtunk egy adatvásárlási szerződést, és ez abban az értelemben történelmi szerződés, hogy űrügynökség mélyűri kutatásról vagy nem vásárolt adatokat. Tehát vagy ők szervezték meg, futtatták a kísérletet vagy az expedíciót teljes mértékben, vagy nem. Itt pedig az történik, hogy egy létező, már kvázi megszervezett kísérletnek az eredményét vásárolták meg.
Uh-huh. Hogy néznek ki most az visszimatolók? Ezek a prototípushoz, az elsőhöz hasonlítanak, vagy valami fejlesztés történt, vagy
pont,
máshogy néz
pont
ki?
Pont ugyanolyanok, mint amit az NASA-nak leszállítottunk, és azok már repülésre alkalmas fázisban voltak. Tehát úgy néznek ki, ez 10x10x 3,4 cm, 380 g a tömege, amikor normál üzemmód vagy, akkor kb. 5 wattot fogyaszt, de teljes mértékben ugyanazok a kiszerelések, és ezek repülnek.
Mi az áramforrás? Hogy megy?
Nekik van egy, ugye ezek, nekik szükségük van egy úgynevezett gazda eszközre, vagy gazda testre, ha úgy tetszik. Tehát itt konkrétan a kettő visszimatoló megy most az Intuitive Machines küldetésén. Az egyik az Intuitive-nek van egy ugráló drónja, ami rakéta meghajtással több ugrást fog végrehajtani a hold felszínen. Ez egy kb. 70 centis miniaturizált leszálló egység, ha úgy tetszik. Tehát azon majd az egyik visszimatoló, és mi ettől a hoppertől, vagy szöcskétől kapjuk az áramot, illetve rajta keresztül kommunikálunk a földdel végső soron, először a magával a hopperrel, a hopper a leszállóegységgel, a leszállóegység pedig a földdel, és akkor onnan jönnek vissza hozzánk az adatok.
És közé óriási várakozás előzi meg, hogy mondjuk amikor már lehet számítani rá, hogy le fog merülni az aksi, hogy vissza tud-e csatlakozni a gazdára, és hogy fel tudja tölteni magát, és visszaküldi az adatokat?
Neki nem kell feltölteni magát, ő folyamatosan kapja az áramot. Tehát nincsen benne akkumulátor ilyesmi, hanem mi addig tudunk működni, amíg a gazdától kapjuk az áramot.
Stimmel.
Ez az egyszerűsítésnek az átka, ha úgy tetszik, vagy áram.
Oké, akkor nagyon kell drukkolni.
Végén indulunk, és március közepén, ha minden jól megy, akkor március közepén már be tudunk számolni az első eredményekről. Reméljük, hogy minden sikeres.
Nagyon jó, szuper. Nagyon jó, be is számolunk róla. Köszönjük szépen
nagyon
az infókat.
Nagyon szépen köszönjük, Tibor, drukkolunk ezerrel.
Köszönjük szépen, mi is.
Szervusz!
Nagyon érdekes témáról beszélgettünk, köszönjük szépen a Puli Space alapítójával, igazgatójával, Paher Tiborral. Persze szurkolunk a magyar vonatkozásoknak is, és figyelemmel kísérjük, hogy mi történik a Puli vízszimatolókkal.
Heuréka élmény! A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha. Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
Millás reggeli.
Igen, azt mondja a kedves Agat, hogyha ilyen körülményes a holdra jutás, landolás, akkor 69-ben fejlettebb volt a technológia. És hogy jöttek vissza? Hiszen ott is van gravitáció kb. A harmada a földének. Hogy vittek oda üzemanyagot? Hogy szálltak le üzemanyaggal? Na mindegy, hát igen, ezek érdekes kérdések, viszont azt tudni kell, hogy milyen erőforrásokat
ott
fektettek.
Ott pénz nem számított abban az
igen,
időben.
Igen, hát ugye a csillagháborús program, amit Reagan elnök is bejelentett, ez is fontos része volt ennek, mint ahogy az is, hogy a Szovjetunió ugye összeomlott, a többek között a CIA kiváló akna munkájának köszönhetően, de nem csak emiatt, és az a helyzet, hogy ez A versenyt, a nagy versenyt, a versengést, ezt le is állította, és utána ugye a NASA-nak jó ideig nem volt komoly finanszírozása, ezt érdemes megnézni, utána olvasni. Most a privát cégeknek a bekerülésével, és egy picit ennek a felpörgetésével ismét érdekessé válhat a dolog, de főleg
hát
a nyersanyagok.
Hát meg a kínaiak belépésével.
Na így van, pontosan, igen. Pontosan. Tehát megint egy verseny indul be, India is, Kína is, ugye, mint ahogy hallottuk. Úgyhogy mi itt Európában igazából abszolút a tudomány területén próbálunk versenyezni, de nem olyan jellegű törekvésekkel, mint például Kína. De érdemes ennek utána olvasgatni, van erre tök jó egyszerű magyarázat, és hát annak is, hogy nem volt az olyan egyszerű, akkor sem. A körülmények, amiket teremtettek, hát azok, hogy is mondjam, nagyon veszélyesek voltak, amit meg tudtak teremteni.
No, hát e-monológ gyakorlatilag jelzi műsorunk végét. Nagyon tényleg? Szépen köszönjük kitartó vége? Figyelmeteket. Mára ennyi fért a Millás reggeli uzsonnás vagy reggeliző dobozába. Holnap reggel 6:30-tól ismét élőben, 6 és 6:30 között
tudunk
pedig.
Valamit?
Nem tudunk semmit, sötétbe tapogatózni.
Igen, elmondom, egyet tudunk. Egyet Csaba tudunk. Úrral beszéltünk épp az imént e-mailben, és azt mondta, hogy a téma adott, 80 éve gyilkolták meg Szerbantalt, úgyhogy bizony.
Jól beharangoztad. No, Szoller Andi híreivel búcsúzunk. Mára nagyon köszönjük kitartó figyelmeteket, a mikrobiom egészségére nagyon figyeljünk.
Legyen
bármit
beletek.
Hoz a világ, bizonytalan világ, egy, ha rendben van a mikrobiomunk, akkor olyan nagy bajunk nem lehet.
Így van. Fermentáljatok, savanyítsatok, egyetek sok finomságot, rostot. Sziasztok.
S a haza fényre derül.
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.